Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom ezen a reggelen, ezen a délelőttön, Máté evangéliumának a 6. fejezetének a 19. versétől a 21. versig terjedő részt fönnállva hallgassuk meg. Tehát Máté evangéliumának 6. fejezetének a 19. versétől így hangzik az ige. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, én úgy gondolom, és talán mi is mindannyian tapasztaltunk már ilyet, és éltünk át ilyet, hogy az embereknek a nagy része valahogy nem érti meg az Úr Jézusnak ezen gondolatait, és talán úgy gondolják, hogy ez valami földtől elrugaszkodott gondolat, amikor Jézus arról beszél, hogy ne a földön keressetek kincseket, mert a mennyek országában kell nekünk keresni, mert az nem múlik el, az itteni dolgok pedig elmúlnak. De az emberek nagy része pedig úgy gondolkodik, hogy hát ebben a világban, ezen a földön kell az embernek élnie, itt kell gyarapodnia, itt kell fölnevelni a családját, és mintha úgy éreznék sokan, hogy Jézus elrugaszkodik ezektől a dolgoktól, és valami olyasmit tanít nekünk, ami hát majdnem azt mondhatjuk, hogy az élettel, vagy az élet ösztönnel, ami bennünk van, az teljesen összeütközik. Tehát ez nem fedi egymást az, amiről Jézus beszél, és az, amit mi a mindennapokban tapasztalunk itt. Hogy igenis ezen a földön kell élni. De ha egy kicsit átgondoljuk ezeket a szavakat, akkor én azt hiszem, hogy megérthetjük Jézusnak ezen szavait, és megérthetjük, hogy ezen keresztül mit akar nekünk mondani, és mire is szeretné a mi figyelmünket odafordítani. Jézus nem arról beszél, hogy az embernek nem kell a földi dolgokkal foglalkozni. Nem szabad azt gondolni, hogy Jézus nem törődik velünk, sőt, hát az Úr sokszor beszél arról, hogy ő az, aki gondoskodik róluk. És nagyon érdekes megfigyelni azt a történetet, aminek a második részét olvastuk fel az előbb János evangéliumából, azoknak a következményét, ami történt. Ugye emlékezzünk csak jól a történetre, Jézus megvendégel 5000 embert, ezek az emberek mentek utána, hallgatták az ő szavát, és mivel hogy több napig ott voltak vele, és hallgatták, és elfáradtak, ezért a tanítványok mondták, hogy engedjük el őket, mert hát már elfáradtak, hagy tudjanak maguknak venni eledelt, és Jézus azt mondja, hogy hát adjatok ti enni ezeknek. És azt olvassuk, hogy ugyan a tanítványok nem tudnak eleget felmutatni, és ki is mondják, hogy hát annyi, arra nincsen lehetőségük, hogy ennyi embert megelégítsenek, de van valami, amit oda tudnak adni, mert van egy kicsi gyermek, aki felajánlotta az 5 kenyerét és 2 halát. És Jézus azt mondja, akkor adjátok azt ide, hálát adott, és elkezdték osztani a tanítványok ezeket a megsokszorosított ételt, és megelégedett mindenki, sőt, az ige azt mondja, hogy összeszedtek 12 telekosárral. Tehát ez a történet is arról szól, hogy Jézus nem arról beszél nekünk, hogy ő nem gondoskodna rólunk ebben a világban. És hogy ő ne tudná azt, hogy mi kenyérrel élünk, hogy ezek fontosak a mi életünkben, hanem szereti a mi figyelmünket egy másik irányba fordítani. Az, hogy más legyen a mi életünk, és más legyen az életünknek az alapja. És ne úgy gondoljuk, hogy a kenyér, a vagyon, vagy egyéb dolgok azok, amelyek meghatározzák a mi életünket. Az útmutatóban a mai napra egy nagyon szép ézsaiási gondolat volt előttünk, amikor Ézsaiás prófétán keresztül az Úr azt mondja, hogy rajtad felragyog az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. És erről beszéltünk, és tulajdonképpen ugyanerről az igéről beszéltem az imaórán is, és akkor is úgy elgondolkodtam azon, és beszéltem arról, hogy mit is jelent az, hogy rajtad meglátszik, vagy felragyog az Úr, rajtad meglátszik. Hogy milyen módon látható meg az Isten jelenléte az én életemben. Hogy hogyan is ragyog fel rajtam az Úr, miképpen látszik meg, hogy ő jelen van az életemben, hogyan láthatom ezt én, hogyan láthatják ezt az emberek, akik körülöttem vannak, hogyan és miképpen, miben mérhető ez. És engedtessék meg nekem, hogy most összehasonlítsak embereket az előbb felolvasott történeten, illetve a kenyérszaporítás történetén keresztül egy kicsit vissza nyúlva az imaórán elhangzottakra is, és szeretném megmutatni, hogy hogyan is látszik meg az Úr jelenléte az ember életében, miben látszik meg, és hogyha nincs jelen az Isten az életemben, az miben nyilvánul meg. És hagyj hozzam föl példaként ezt a kicsi gyermeket, akit az Úr is elénk állított példaként, és sok gyermeket elénk állít példaként, amikor azt mondja, hogy a tanítványok is elé állít egy pici gyermeket, és azt mondja, ha olyanok nem lesztek, akkor nem mehettek be az Isten országába. Nagyon sok dologban Isten ezt a gyermeket is, ezt a fiatal fiút vagy gyermeket elénk állítja az Úr, és arról beszéltem az imaórán, hogy miben is látszott meg ennek a gyermeknek az életében az, hogy Isten munkálkodott az ő szívében. Ott voltak ezek az emberek Jézus mellett, hallgatták az ő szavát, és arról olvasunk, hogy valakinek az életére hatott az Isten szava, mások életére pedig nem. És a történetből kiderül az, hogy ennek a gyereknek az életére, a gondolkodására hatott az Úr. Mert akkor, amikor meghallotta azt, hogy mind beszélgetnek a tanítványok, hogy miről is szólott a tanítványok és Jézus közötti eszmecsere, ugye, hogy el kéne engedni az embereket, akkor nagyon kis gyermeki módon, de mégiscsak oda megy és azt mondja, hogy de hát van nekem ennivalóm. Ugye, kicsit talán megmosolyogni való dolog az, talán olyasmi, mint amikor az én kicsi fiam, amikor beszélgetünk a feleségem, hogy el kéne menni boltba, de hát van-e éppen mennyi pénzünk van-e elég, akkor sokszor Ábel odajön és hozza a kis pénztárcáját, és én tudok adni. Ő tud adni. Hát persze van egy kis apró pénze, mert mindig gyűjti a pénzt, nagyszülőktől is időnként kap, és ha már kap egy papírpénzt, annak nagyon tud örülni. Persze nem olyan nagyokat, csak a kicsiket. De ő természetesen jön és mondja, hogy hát én tudok adni, itt van. Persze tudjuk mi az, hogy amit mi szeretnénk venni, lehet, hogy abból nem jön ki. De ő olyan gyermeki módon mégis felajánlja, hogy itt van. Tessék. És lehet, hogy megmosolyodni való dolog az, amit itt ez a kicsi gyermek mond, aki oda megy Jézus tanítványért, és azt mondja, hogy nekem van 5 kenyerem és 2 halam. Na de hát, ugye a tanítványok rögtön gondolják, hogy hát ez ennyi embernek. És ezt láthatjuk, hogy hogyan változott meg ennek a gyereknek a gondolkodása, amíg hallgatta az Úr Jézust. Egyrészt átformálódott az ő egész lénye. Az a gyermek, aki képes volt odaadni az utolsóját azért, hogy másoknak segítsen, hogy másoknak adjon. Lehet, hogy gyermeki módon tette, de ugyanakkor pedig azzal a hittel, hogy de hát Jézus kezében még az a kicsi is meg tud változni. És ő, mintha hitt volna abban, hogy Jézus ezzel az 5 kenyérrel és 2 hallal meg tud vendégelni sokakat. Igen, ez az a hit, ami látszott az ő életén. Ez a bizalom Isten felé, hogy igenis ő meg tudja ezt tenni, és hogyha ő oda bízza ezt a keveset az Isten kezében, akkor nem kell félnie, akkor akár 10 000 embert is megelégíthet. És úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon hányan voltak még ott Jézus körül, akik ilyen hittel néztek rá. Hányan voltak azok, akik hasonlóképpen gondolkodtak, és egy kicsit magamban néztem, és azon gondolkoztam, hogy ha vajon én vagyok ott Jézus körül a tanítványokkal, akkor vajon tudtam volna így gondolkodni, hogy de hát elég. És be kell vallanom azt, hogy hát igen, mi is, én is sokszor úgy érzem, hogy az, ami van, az kevés. Hogy abból nem lehet azt megtenni, amire mi vállalkozunk. Mennyivel másképpen gondolkodunk mi? Jézus pedig arról beszél, hogy ő benne bízhatunk. És így állíthatja elénk az Úr ezt a kicsi gyermeket, és azokat az embereket, akik később jönnek Jézushoz, és akik állandóan keresik őt. Mert azt olvassuk az igében, hogy Jézus, amikor megvendégelt a tanítványokat és azokat az embereket, akik ott voltak, akkor először fölment a hegyre, hálát adott Istennek, erről is beszéltünk az imaórán, hogy mennyire fontos dolog látni azt, hogy nem csak akkor kell hálát adni, amikor ott van a kezünkbe a kenyér és a hal, és oda tesszük az Úr elé, és kérjük az ő áldását, hanem mennyire fontos lenne az, hogyha mi mindig tudnánk hálát adni. Hálát adni azért, amit Isten már elvégzett az életünkben. És higgyük el, hogy sokszor talán sokkal jobban bíznánk az Úrban, hogyha komolyan vennénk azt, hogy nem csak akkor kell az Urat kérni, amikor szükségünk van, és várjuk az ő segítségét, hanem egyszer jussunk már odáig, hogy mindenért tudjunk hálát adni, amit Istentől kaptunk. Jézus nem gondol egyet, és átmegy a másik oldalra, és végzi az ő további munkáját, hanem mindezek után megáll, fölmegy a hegyre, imádkozik, és tud hálát adni. Márpedig csak az az ember tapasztalhatja meg az életében a változást, a teljes átformálódást, a hitet, és a hitből fakadó újabb és újabb csodákat, aki tud hálát adni. És Jézus ezt teszi. És aztán olvassuk azt, hogy Jézus átment a másik partra a tanítványok után, és utána pedig jönnek az emberek, jönnek azok az embereket, akiket szeretnék odaállítani ez a kicsi gyerek mellé, hogy miért is mentek ők Jézushoz. Hisz azt mondja az ige, hogy beszálltak a csónakokba, és mentek és keresztesték Jézust, és aztán megtalálták őt Kapernaumba. Mi az, ami ezeket az embereket Jézushoz vitte? Jézus megmondja, hogy ti azért jöttetek, mert ettetek a kenyérből. Azért mentek Jézushoz, mert hallgatták az ő szavát. Azért mentek Jézushoz, mert szerettek volna még több áldást nyerni tőle. Azért mentek Jézushoz, hogy megértsék Istennek az akaratát. Azért mentek Jézushoz, mert úgy gondolták, hogy az ő szavában ott van az élet. Az imaórán arról beszéltünk, hogy Jézus azt mondja, hogy ő az életnek a kenyere. Hogy mit is jelent, hogy Jézus az élet kenyere? Az, hogy ő benne van az én hétköznapjaimban. A kenyér az mindennapi eledel az ember számára, és talán nem is tudnánk élni, hogyha nem lenne kenyér minden nap. Az része az életünknek. Ezt nem csak vasárnap vesszük meg, nem csak nagyobb ünnepeken nyitjuk, vagy veszünk kenyeret, vagy eszünk kenyeret, az életünk, mondhatjuk, alapvető szükséglete. És Jézus azt mondja, hogy hát értsétek már meg, hogy a velem való közösség az nem azt jelenti, hogy időnként hozzám jöttök, időnként meglátogattok engem, időnként kikéritek az én tanácsomat, időnként hallgatjátok az én szavamat, mert ez kevés. Ezt mondtam délelőtt, hogy ez olyan, mintha a kalácsra vágyakoznánk, valami különlegeset kapni az Úrtól, de ő a kenyeret akarja adni. Miért megyünk mi Jézushoz? Miért mentek ezek az emberek Jézushoz? Mert vágytak a szavára, mert tudták, hogy ebben van az élet, ez segíti át őket a hétköznapok gondjain. Ez az, ami erőt ad nekik arra, hogy ellássák az ő feladatukat, bölcsességet, hogy helyesen döntsenek, és hogy tisztán álljanak meg az Isten előtt. Nem. Azt mondja Isten igéje, hogy azért, mert mentek, mert ettek a kenyérből. Mennyi mindent megteszünk mi is. Mennyi helyre eljutunk mi is, mert szükségünk van valamire. Igen, néha bevallom őszintén, hogy Isten engem is megaláz ebben a tekintetben, mert én is olyan vagyok, hogyha valamit szeretnék megszerezni, akkor hajlamos vagyok arra, hogy körbe járjam a várost, megszerezni azt, amire talán a családnak szüksége van, és amikor Isten igényét olvasom pedig, akkor azt kell látnom, hogy vajon ugyanennyi dolgot megteszek azért is, hogy Istennel kapcsolatban legyek. És hogy az emberek mindenhova eljutnak, de akkor, amikor az Istennel való kapcsolatomban kellene nekem megállnom, vagy ő hozzá kéne mennem, akkor mennyire nem vagyunk ilyen módon odaszállók. Körbe megyünk a világon, megkerüljük a világot, azért, mert valamit elérni szeretnénk, de akkor, amikor az Istennel kellene találkoznunk, arról olyan könnyedén lemondunk. Mindig eszembe jut az a cigányember, aki elmondta annak idején nekem, hogy ő mennyire szerette a feleségét, és mindig eszembe jut ez, egy kicsit meg is mosolygom őt, de ugyanakkor pedig ugyanazok a érzések vannak bennem, ami önmagammal kapcsolatban is, amikor ez az ember azt mondta, hogy amikor az ő felesége terhes volt és megkívánta a narancsot, ugye ez még valamikor a 60-as években volt, és ez a férfi elmondta, hogy én képes voltam elmenni, Csengeri volt egyébként, ez a cigányember, és azt mondja, elmentem Ceglédig, hogy narancsot vegyek. És nem tudom, hogy miért pont Ceglédig ment el, de lehet, hogy az a vonal volt, de elment Ceglédig, hogy narancsot vegyen a feleségének. És arra gondolok, hogy hát tényleg ez egy szép dolog. Mert valamit szeretett volna adni. És azon gondolkoztam el, és hogyha az embernek Isten tiszteletre kellene menni, a templomba kell menni, akkor ugyanígy fölállunk, elindulunk azért, hogy megtegyük. Hogy azért, ha azt mondták volna ennek az embernek, hogy menjen el Ceglédre, mert ott Isten tisztelet lesz, akkor vajon elindult volna érte? Hát én biztos vagyok abban, hogy nem. Annyi minden után elindulunk, annyi minden után megyünk. Körbejárjuk a várost, megteszünk mindent, akár egy kiló kenyérért képesek vagyunk rohanni, szaladni, az, hogy meglegyen. Éppen imaórán mondtam el, hogy évekkel ezelőtt, amikor olyan nagy hó volt Nyíregyházán, hogy nem lehetett megmozdulni a városba, és Én is bementem a városba, hogy kenyeret vegyek, de nem lehetett sehova kapni, mert mindenki kenyér után ment. Mert mindenki úgy érezte, ha most nem lesz kenyér, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. Persze, nagy dolog volt ez, és fontos, hogy legyen kenyér otthon, és valaki vett 4-et, 5-öt is, és bespájzolta, mondván azt, hogy ki tudja, meddig lesz majd ez az ítéletidő. De akkor az emberek mentek, és emlékszem, én is több boltot végigjártam, mert ha gyerekeknek kellett a kenyér. Annyi minden után, utána megyünk, de vajon az Istennel való közösségünkért, az Isten szaváért, a mennyei kenyérért, vajon mennyit teszünk meg? Azt már olyan könnyedén kihagyjuk. Azt már nem vesszük olyan komolyan. Csak Isten igényéért buszra szállni, elindulni, felöltözni, azt már nem szívesen tesszük meg. Ezer más dolog fontosabb a mi számunkra. Sokszor eljátszom azzal a gondolattal, hogy vajon mi lenne, vagy mennyien lennének ma is a gyülekezetben, ha mondjuk kihirdetnénk azt, hogy ha valaki eljön egy Isten tiszteletre, egy kicsit nézzék el nekem a testvérek ezt a példát, de azon tűnődtem, mi lenne, hogyha kihirdették, hogy aki elmegy Isten tiszteletre, rész vegy egy Isten tisztelete, mondjuk az minden alkalomért kapna 5000 forintot. Hát én azt hiszem, hogy egy idő után azért megtelnének a templomok. Az emberek jönnének, sőt, lehet, hogy még azt a gondolatot is felvetnék, hogy nem lehetne több alkalmat tartani. De nem azért, mert vágynának Isten igényére, hanem azért, mert úgy gondolnák, hogy valamit kapok érte. Egy idő után lehet, hogy telve lennének a templomok. De nem Jézusért mennének az emberek. Nem azért az élő igényért, a kenyérért, amely örök életet, amely az emberek számára üdvösséget ad, hanem mindig az ajándékokért. És Jézus idejében ugyanígy volt, és ezt látjuk ebben a történetben, amikor jönnek az emberek, és azt mondja Jézus, hogy nem azért jöttök, mert innátok az én szavamat, mert figyelnétek én rám, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, mert valami ajándékot kaptatok. Azért jöttetek, mert jól lakadtalak benneteket. De én egészen mást akarok nektek adni. Én mennyei kenyeret akarok adni. Én azt akarom, hogy higgyetek én bennem, higgyetek az én szavamban. És nézzük meg, hogy azok az emberek, akik követték őt, és a Kapernaum beliek is, azt látjuk, hogy nem hallgatnak Jézus szavára, mintha meg se hallanák azt, amit mond nekik. Ő arról beszél, hogy ő Istentől jött, hogy ő sokkal többet tud adni. És ők pedig azzal jönnek, hogy de akkor bizonyíts be, hogy te Istentől jöttél. Bizonyíts be! És miben várják megint a bizonyítást? És felhozták Mózest. Mózes úgy állhat előttünk, mint aki bebizonyította, hogy Istentől jött. És hogyan? Úgy, hogy Mózes adott nekünk mannát. Hát akkor adjál te is. Testvérek, mindig ugyanoda lyukadunk ki. Az Istennel való kapcsolatunknak az alapja mindig az, és mintha nem tudna az Úr bennünket ebből kimozdítani, hogy Isten rólunk gondoskodjon. Abban mutatkozik meg, és ugye arról olvastunk az előbb az igében, vagy említettem az igét, a mai útmutató igét, hogy Ézsaiás azt mondja, hogy rajtad föltámad az Úr, és az ő dicsősége meglátszik rajtad. Hát miben látszik meg? Mindig azt gondoljuk, hogy abban, hogy Isten gondoskodik rólunk. És ezek is újra és újra ezt hozzák elő. Hát akkor mutasd meg, hogy te Istentől jöttél. Mózes adott nekünk mennyei kenyeret, mannát adott nekünk. Mit együnk, mit ígyunk, mivel ruházkodjunk, csak ezt tudjuk várni az Úrtól. De Jézus arról beszél, hogy miben oldódott meg az embernek az élete, amikor mindezt megkapta Istentől. Éppen a Mózes története, a pusztai vándorlás története beszél arról, hogy nem oldott meg semmit a zsidó embereknek az életében, hogy kaptak mennyei kenyeret. És nem oldott meg semmit az, hogy Isten a manna mellé még fűrjeket is adott. Majdnem mondhatjuk, hogy oda szállt minden nekik, nem kellett értük dolgozniuk sem. És akkor hogy örültek, hogy Isten hogy gondoskodott róluk, aztán egy idő után pedig kimondták azt, hogy ez a hitvány eledelt már utálja a lelkünk. Megunták. Vagy arról olvasunk, hogy amikor Isten fűrjeket adott nekik, húst, akkor némelyek annyit tettek belőle, a mohóságuk miatt meghaltak. Igen, nem ez fogja megoldani a mi életünket, hanem azt mondja, örökkévalóság dolgai után vágyakozzatok. Mert ez soha nem fog benneteket megelégíteni. Megoldják a földi javak a mi életünknek a kérdéseit? Annyiszor tapasztaltuk már meg, hogy nem. Hány ember van, akiről talán azt gondolnánk, hogy boldogan él, mert elég földi java van. És az ember, amikor látja, vagy közelebb kerül egy-egy embernek az életéhez, akkor rájön arra, hogy hát ez csak egy pici része az ember életének, és ezen kívül pedig annyiféle dolog van, ami megkeserítheti a hétköznapokat. Pedig anyagilag rendben vannak a dolgok. És tényleg hálás is lehet érte az ember. Emlékezzünk csak Zákeus történetére, amikor azt olvassuk, hogy ennek az embernek mindene megvolt, és mégsem volt békessége. Nem tudom, hogy mi volt az a sok dolog, ami miatt talán összetört, talán a magányossága, nem ismerjük az ő életét, de én biztos vagyok benne, hogy ha voltak gyermekei, volt családja, bár szintén nem beszél erről az ige, azért tudjuk azt, hogy lehet, hogy anyagilag az ember úgy érzi, hogy azért megvagyunk, de ezen kívül annyi olyan dolog van, ami megkeserítheti az ember életét, a gyerekneveléssel, a hétköznapi gondokkal, a meg nem értéssel, a veszekedéssel, és egyéb dolgokkal, amelyek egy családnak az életében talán elő-elő jönnek, a háborúságok, mert nem értünk egyet, és lehet, hogy rendben van anyagilag a mi életünk, de ugyanakkor pedig megesszük egymást, tönkretesszük egymásnak az idegeit, és nem vagyunk képesek arra, hogy boldog életet éljünk, pedig meg lehetne. És Zákeus is talán így állhat előttünk. Ki tudja, hogy milyen fájdalmak emésztették az ő lelkét. Olyan dolgok, amelyeket nem lehetett pénzzel, anyagilag elrendezni. És egyébként is, ahogy ráunt annak idején a mannára, az Isten népe, ugyanúgy ráununk mindenre. Ezek nem adnak nekünk békességet. És azt mondja az ige, és Jézus arról beszél, hogy azok az emberek, akik ettek a mannából, ott a pusztából van, azok meghaltak. De aki ő benne hisz, aki ő belőle táplálkozik, az él örökké. Emlékezzünk csak, menjünk vissza az alapgondolatunkra, amikor azt mondja az Úr, hogy ne a földön gyűjtsetek kincseket, ne azzal a dologgal foglaljátok be a szíveteket teljesen, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, vagyis az odafelvalókkal törődjetek, mert azt nem lopják el tőletek. De nem is az a legnagyobb gondunk, hogy ellopják, vagy eltűnik, hanem az, hogy ez mennyire tud békességet teremteni a mi hétköznapjainkban. És Jézus pedig azt mondja, hogy ebben nem hisztek. És akkor jönnek azok a gondolatok, azok a kifogások, ami miatt nem hisznek Jézusban itt ezek az emberek. Először még arról beszélnek, hogy Uram, a következő pillanatban azt mondják, hogy hát ki ez? Hát mi ismerjük az apját és anyját. Hogy gondolod azt, hogy te a mennyből szállottál alá? Hát te az Ácsnak, Józsefnek a fia vagy. Mi ismerjük a te anyádat, ismerjük a te apádat. És mennyivel máshogy állnak már hozzá. Addig, amíg adott nekik, addig vágytak utána. És amikor Jézus nem akar csodát tenni közöttük, mert azt akarja mondani, hogy nem ez a fontos, hanem az örökkévaló dolgokkal foglalkoztatok, akkor sokan elpártoltak tőle. Nem mentek utána, és nem követték őt. Igen, hány ember addig megy Jézushoz, amíg valamit kap tőle. És utána pedig jönnek a kifogások, hogy azért nem mert. Hányszor hallom azt a kifogást, hogy azért nem hiszek, mert Isten nem gondoskodik rólam eléggé. Miért nem adja meg ezt, meg ezt? Igen, ez is egy kifogás. Ha megadta volna, ha az imádságomat meghallgatta volna. Vagy amikor úgy érzi az ember, hogy Isten nem gondoskodik eléggé más módon. Meg egyébként is a hívő emberek sem olyanok, amilyennek én szeretném látni őket. Hogy azok se mindig tökéletesek, ők se mindig tiszták. És hát igen, lehetne arról beszélni, hogy ki milyen a gyülekezetben. Senki nem tökéletes. Nem vagyunk tökéletesek, mi sem. A családban is látjuk ezeket. De az Úr Jézus éppen arról beszél, hogy azért kell hozzámenni, hogy tökéletessé váljunk. Nem azért megyünk az Isten igéjét hallgatni, és azért megyünk Isten tiszteletbe, hogy lássuk, hogy a másik milyen tökéletes. Egyszer egy lelkésztől olvastam egy kis gondolatot arról, hogy a gyülekezetébe egy testvérpár járt. Az egyik, az mindig úgy ment a gyülekezetbe, és úgy ment haza, hogy olyan jó volt megint az Isten igéje mellett lenni, és mindig áradozott, hogy olyan jó, amikor a testvérekkel együtt van. A másik pedig állandóan azon zúgolódott, hogy hát, hogy őt nem is szeretik eléggé, ő rá nem figyeltek oda, és kimondta azt, hogy hát itt az embereket nem szeretik, és akkor ez a lelkész azt írta le, hogy milyen két különbség van a két ember között. Mind a kettő ugyanabban a gyülekezetben jár. Az egyik állandóan örvendezik, hogy milyen jó a testvérekkel együtt lenni, a másik pedig állandóan arról beszél, hogy ez ilyen, ez olyan, amaz olyan. Hát mi a különbség a kettő között? Nem ugyanarra a helyre járnak? Hogy lehet az, hogy az egyik így gondolkodik, a másik úgy? És az a lelkész leírt, hogy megvan ennek a magyarázata. Hogy az egyik asszony az azért ment, hogy Krisztust keresse, az Isten szavát hallgassa, a másik pedig valami mást. Igen, mindig látunk és találunk kifogásokat, de vajon kit keresünk? Miért megyünk? Mit várunk? Hogy velünk foglalkozzanak, vagy azért megyünk, hogy Isten megszólítson engem. A mennyei kenyérért, amely átformálja az én életemet, amely megváltoztatja a gondolataimat, amely az önző emberből önzetlen embert formál, és aki megelégszem az Isten jelenlétében. Emlékezzünk csak, Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk erre a világra, és világos, hogy ki sem viszünk innen semmit. Jézus nem vitatkozik itt az ő hozzá jövőkkel. Nem próbálja őket meggyőzni az ő igazságáról, csak elmondja, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki én hozzám jön, soha meg nem éhezik. És aki én bennem bízik, az nem szomjazik meg soha. Elhiszitek ti ezt, vagy nem? Nem akar bennünket mindenáron rábeszélni, meggyőzni, csak elmondja. És azért mondja el, hogy próbáljátok ki, induljatok el, és tapasztaljátok meg azt, hogy ha az odafelvalókkal törődtök, ha Isten szavával törődtök, akkor megértitek azt, és megtapasztaljátok azt, hogy minden megváltozik az életetekben. Az Úr dicsősége rajtatok felragyog, és az Úr dicsősége és az ő hűsége meglátszik a ti életetekben. Minden megváltozik. Hadd térek még egy rövid gondolatra vissza Zákeusra. Miben látszott meg az Úr dicsősége, az Úr jelenléte az ő életében? Úgy, hogy felálltott, és azt mondja, ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok neki. És hogyha valakit megbántottam, akkor azzal én elszámolok. És öröme lett ennek az embernek. Öröme lett ennek az embernek. Az Úr dicsősége meglátszott rajta. És már nem önmagával foglalkozott. Nem azzal, hogy Istentől mint kaphat, hogy mit is lehet cselekként odaadni az Úrnak, azért, hogy ő nekem többet adjon, hanem az, hogy hogyan tud önzetlenül segíteni. És én biztos vagyok benne, hogy ez az ember nem lett szegényebb, hanem sokkal gazdagabb lett, mert az odafelvalókkal törődött. És itt láthatjuk a történetben azt a kettősséget, amikor Isten előállítja ezt a kicsi gyermeket, aki önzetlenül sokaknak, mondhatjuk azt, hogy örömöt szerzett, és meglátszott rajta az Isten dicsősége. És ezek az emberek, akik állandóan ellenálltak, állandóan kifogásokat kerestek, és a végén elhagyták az Urat. Az a boldog ember, aki megérti azt, amiről Isten igéje beszél, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek kincset a mennyben. Ez a kettő nem zárja ki egymást. Nem azt jelenti, hogy a hívő embernek szegénynek kell lenni, hanem arról szól ez a történet, és erről szól Jézus tanítása, hogy vegyük észre azt a kincset, amely nem múlik el, ami az örök életet jelenti, ami a békességet jelenti. És ha kell, akkor vessük el a földi kincset, hogyha ez bennünket az Istennel való közösségünkben megállít, vagy hogyha gyengíti az Istennel való közösségünket, az odafelvalókkal törődjünk, és akkor az Isten dicsősége rajtunk meglátszik. Akkor az ő hatalma betölti az életünket, és teljes örömöt ad nekünk. Én azt kívánom, hogy Isten ezzel az örömmel ajándékozzon meg bennünket, ezzel a bizalommal, azzal a gyermeki bizalommal, hogy bátran tehetem le Isten kezébe az én életemet, mert ő gondoskodik rólam. És nem csak a földi értelemben gondoskodik rólam, hanem a lelkemet is megvidámítja. Ahogy a Zsoltár mondja, és az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. És hogyha még a halálnak árnyékának völgyében járok is, nem kell félnem, mert ő velem van. Ez az csoda, és ez az, ami után vágyakozhatunk. És az Úr ezt akarja nekünk adni. Ez az életnek kenyere, amivel ha élünk, akkor mindig megelégszünk. Isten adja azt, hogy ezután vágyakozzunk. Ez töltse be a mi szívünket, életünket, és ez adja minden nap, ami